Erős vára mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 181-es számú énekkel, énekes könyvünk 181-es énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nagy a Te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségre vágyódom, Uram. Amen. 103-as éneket énekeljük az énekes könyvből. Mindenkihez és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsük Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán fele barátaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházat pedig boldog örömmel szolgáljon téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk oltár előtti felolvasású rendelt igéjét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk annak 6. fejezetében, a 36. verstől a 42-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 6. fejezet 36. versétől. Így szól Isten igéje. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz, hogy amint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivesd a szálkát atyád fia szeméből. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, első vasárnapunk van, most köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a születésnapi köszöntést.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Három hónappal ezelőtt tanítottunk egy éneket, vagyis egy éneknek az első verszakát, a Szeret az Isten, és azt szeretnénk kérni, hogy akkor most énekeljük még egy kétszer egymás után, és akkor meglátjuk, hogy hogy megy a gyülekezetnek, meg nekünk is. Úgyhogy így ezt fogadják. És ki lesz vetítve?
Szeret az Isten, megszabadító, szeret az Isten, még engem is. Újra elmondom, hát szeret az Isten, hisz maga Isten a szeretet. Szeret az Isten, hisz maga Isten a szeretet.
Most pedig egy olyan énekcsokor jön, amit összeválogattunk egy ismert zsoltár alapján, valószínűleg nagyon sok szerzőt megihletett, és ebből szeretnénk egy kis csokrot. Ettől jóval több ilyen ének van, de mi ezeket ismerjük úgy körülbelül. És hát mindenkitől bocsánatot kérünk az énekhangunk miatt. Hát Isten fedezze be mindenki előtt, és a szövegre figyelve, inkább az ige átjutva, tudjon hatni az életünkben.
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?
Szaros hűs víz forrása, úgy szomjazik lelkem rám. Vágyolom az élő Isten után, hogy mehessek. Thank you.
Köszöntöm a gyülekezetet. Én arról szeretnék beszélni, hogy hogyan jutottam el odáig, hogy végül is elmegyek a gyerekhétre, ami jövő héten kezdődik. Tavaly már voltam egy gyerekhétem, az volt számomra az első. Nagyon nehezen indultam el akkor is. Kicsit olyan voltam, mint Jónás, aki éppen az ellenkező irányba megy, hiába Isten hívja egy szolgálatba, és végül csak elrendezte bennem Isten akkor is azt, hogy ott a helyem is elmenjek, és amikor begördült ide a templom elé a busz tavaly, akkor azt mondtam, hogy hát megjött a nagy hal, mehetünk Ninivébe, és nem bántam meg, hogy ott voltam azon a héten, nagyon sokat kaptam, és idén is kaptam felkérést erre a gyerekhétre, és az én gonoszságom és bűnöm miatt megint csak azt mondtam, hogy nem megyek, de hogy megyek soha. Tehát ez volt bennem, és nagyon hadakoztam nagyon sokáig Isten ellen, és egyre inkább láttam azt, hogy ott lenne a helyem. Igei vezetést is kaptam benne, több szólt Isten, és utat mutatott az igében, a szolgálatra mutatott rá, de nagyon féltem. Tavaly is volt bennem félelem, idén is volt bennem félelem, és egyrészt a félelem is akadályozott ebben, hogy hát én azt mondtam, hogy Uram, én félek. Ami ott rám vár, a gyerekek, nincs se erőm, se bölcsességem ehhez. De Isten azt mondta, hogy ne félj, veled leszek, és többen is mondták, hogy menjek. Én akkor nemet mondtam, de végül Isten így elrendezte bennem ezt, hogy menjek el, és ne féljek, mert hogy ő velem lesz. És pénteken sikerült igent mondanom erre a hívásra. És örültem neki. És szombat este leültem otthon a lépcsőre, és az volt bennem, hogy Uram, én igent mondtam erre a szolgálatra, de én látom az alkalmatlanságomat. Én úgy érzem, hogy nem vagyok erre alkalmas. És igazából látom az Istenre való szorultságomat, és tudom, hogy bár menni fogok, de tudom, hogy ez Isten nélkül lehetetlen vállalkozás számomra, és látom az Istenre való szorultságomat, hogy szükségem van rá, de örülök, hogy igen, mondhattam, mert békességem van lefelől. És ha visszajöttem, akkor beszámolok, hogy milyen volt.
Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták a műsorunkat, türelmesek voltak az éneklésünkhöz, az énekhangunkhoz. Reméljük, hogy mindenkinek a szívébe az csendült fel, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyó vizekhez, így kívánkozunk mi is Istenhez, aki meg tud bennünket elégíteni a mindennapoknak a sodrásába, hogy ne sodorjon bennünket a világ, itt a munkanélküliség, a betegség, egy-egy haláleset, vagy nagyobb nehézségek, lelki problémák, házassági problémák, gyereknevelés és stb. Sorolhatnánk, ami van ebben a világban, hanem Isten felett haladva tudjunk békességet lenni, és ő meg tudjon elégíteni bennünket a folyóvizéből, az élő vízből. Így kívánunk mi is a gyerekhétre egyébként nagyon sok áldás majd, a gyerekeknek is, szolgálóknak is. A végén igéslapot fogunk osztani, amin a szeret az Isten rajta lesz a hátoldalán, illetve az ajándékhoz szeretnék egy-két gondolatot fűzni. Tavaly, amikor köszöntöttünk, akkor olyan ajándékot adtunk, amikor ilyen kis köveket befestettünk, és volt valaki, aki finoman örült hozzám, hogy én azért kaptam fekete színűt, hogy ilyen fekete vagyok, ilyen fekete bárány vagyok. Ó, mondom, nem, hát tényleg úgy indul, hogy mi feketék vagyunk, bűnösök vagyunk valamennyien, amíg az Úr Jézus meg nem vált bennünket, de hát nem ezért, és a mostani ajándékunk is kaktusz lesz, akinek most van szülinap, és senki ne azt higgye már, hogy azért adunk kaktusz, mert hogy ilyen szúrós, meg azt se tudjuk, hogy jó egy-két emberről, hogy most volt a születésnapja a hónapban. Azért adunk kaktusz, mert ez most így jött ki, egy kis igény zászlócskával, de senki ne vegye magára, vagy ha úgy érzi, hogy kicsit szúrós, akkor meg Istenhez közelebbre le lehet ezt aprítani. Úgyhogy senki ne sértődjön, megérte, fogadják szeretettel, úgyhogy szeretnénk, hogy akik júniusban ünnepelték a születésnapukat, azok felállnának, és akkor egy kis ajándékkal kedveskednénk, és köszönöm szépen a figyelmüket, köszönjük!
Köszönjük szépen a szolgálatokat, és kérem álljanak túl, akik az elmúlt hónapban születtek. Köszönöm szépen. Ki nem tud mit kezdeni hirtelen, az letejtőd az ablakpárkányra, és akkor utána majd fölveszi, mikor megyünk hazafelé. Nehogy valakinek tényleg belemenjen a nadrágjába. Nekem itt van hely letennem, úgyhogy én ide teszem.
Kisi bácsi?
Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére, és még nem szűnik meg a beszámolók sorozata. Most Búzás István szeretne beszámolni arról, hogy miképpen folyik odakint a munka a vörökszállási fiatalok között, úgyhogy István, erre is a Fórum Színházat mutasd be a gyülekezetnek.
Köszöntöm a testvéreket! Kicsit több mint 3 évig voltam tegyagon a görögszálláson, és nem nagyon beszéltem erről a munkáról, mert nagyon változékony szelek fújnak arra felé, és ami az egyik napon még igazságnak számít, az másik napon már csak múló emlék, és nehéz beszámolni erről a munkáról. De most mégis úgy érzem, hogy tartozom ezzel a testvéreknek. Februárban volt egy váltás, tanyagondnokságot átadta a gyülekezet egy görögszállási testvérünknek, Rózsa Sándornak. Én pedig elkezdtem egy olyan programban dolgozni, aminek a hétköznapi neve az, hogy Fórum Színház. És ez arról szól, hogy 15-25 év közötti fiatalokat kell egy csoportba összeszervezni. A csoportot annyira megerősíteni, hogy képesek legyenek majd egy színdarabot előadni az ország mindenféle pontján. És ez a színdarab az ő életüket formázná meg, az ő életükről szólna. És a színdarabot olyan embereknek kell előadni, akik egyébként hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoznak. Tehát pedagógusok, önkormányzati dolgozók, rendőrök, szociális munkások. És a nagyon nagy tervek között szerepel az, hogy még a parlamentben is elő kell adni ezt a színdarabot a honatyáknak. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy miközben ezt a munkát végezzük, különböző helyszíneken, különböző programokkal megjelenünk, akár görögszálláson, a közösségi házban. De most már megjelentünk 3 alkalommal itt a templomban is, volt színház előkészítő alkalmunk. És az egyik ilyen szombati napon éppen a görögszállási gyermeknapra készülődtek az asszonytestvérek, miközben mi itt végeztük ezt a munkát. Illetve hát amikor hétfőn kedden volt a másik két ilyen nap, amikor akkor itt a kollégáim dolgoztak az irodában, és én azt láttam, hogy némelyek, vagy néhányan megbotránkoztak azon, hogy a csapat hogyan éli az életét. És alapvetően olyan fiatalokról van szó, akiknek a gyermekkori szocializációjából kimaradt néhány fontos részlet. Tehát mi evés előtt nem mosunk kezet, és evés után sem mosunk kezet. Például. De nehéz is leültetni egy asztalhoz a fiatalokat, hiszen ezeknek a fiataloknak az otthonában nincsen asztal. És nehéz leülni egy asztalhoz, hogy együnk. Én csak azért beszélek erről, mert valahogy szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy nem lehet a mi szocializációnkhoz, a mi mércénkhez mérni azt, hogy nekik hogyan kellene megélni az életüket egy közösségben, vagy egy olyan helyen, ahol alapvetően vendégek. És én azt látom, hogy ha mindig ezeket az elvárásokat helyezzük eléjük, akkor abból inkább ellenállás lesz, semmint együttműködés. És ebben a munkában Istennek az igéje valóban igaz, mert ők valóban csak az Isten szeretetére reagálnak pozitívan. Tehát semmiféle olyan szeretet, ami elvárásokat támaszt velük szemben, nem működik náluk, csak az Isten szeretete, ami gyakorlatilag nem vár el tőlük semmit, hanem elfogadja őket úgy, ahogy vannak. És valószínűleg majd a gyülekezetünkben is elő fogjuk venni ezt a színdarabot, és én remélem, hogy a testvérek erre kíváncsiak lesznek, és megpróbálják megérteni ezeknek a fiataloknak az életét. És egyébként nem olyan könnyű munka ez, mert kint Görögszálláson is sokan ellene vannak, hogy nem értik, hogy miért foglalkozunk velük, illetve sokszor kényeztetésnek tűnik ez az egész. A programnak van egy olyan része is, hogy mentorálás. Ez a mentorálás azt jelenti, hogy a fiatalokkal el kell beszélgetni, és a személyes problémáikra kell keresnünk közösen, tehát a fiatalokkal együtt közösen megoldásokat. És egyáltalán elindítani bennük a vágyat arra, hogy megfogalmazzák a problémáikat, és arra akarjanak megoldásokat keresni. Egyébként én úgy kerültem a programba, hogy egyszer csak kérdésessé vált, hogy ki fog ebben a programban dolgozni, de a munkatársam Ádám Barnabás már olyan fix pontnak tűnt, és én azt szerettem volna, hogy Barnabásnak ez a munka lehetőség létrejöjjön. És én gyakorlatilag ezért vállaltam ezt a munkát. Egyébként nem érzem magamban azt, hogy alkalmas lennék fiatalokkal való foglalatoskodásra. Tehát, hogyha a jövőben is majd itt a templomban meg fogunk jelenni, és esetleg valamilyen problémát fogunk okozni, akkor kérem a testvéreket, hogy legyenek türelmesek hozzánk. Köszönöm szépen!
Köszönjük! És még egy beszámoló van, hisz közöttünk tartózkodnak most amerikai testvérgyülekezetünknek a tagjai, lelkész házaspár és a nyári csoportnak a tagjai. Please stand up! Hát ők érkeztek az Amerikai Egyesült Államokból, a Detroit Lakes-i Presbyterian Church-ből. Paul Larson a lelkészük. Sit down, please. Paul, please. And Vicky. És néhány szóval beszámol arról, hogy miért is jöttek, és kik is jöttek olyan. Vicky will interpret.
We have come from America to visit old friends and to make new friends. Amerikából érkeztünk, hogy találkozunk a régi barátainkkal és új barátságokat kössünk.
And some of the youth from my church are coming here to help with some of the children's camps.
És a gyülekezetem ifjúságából ketten érkeztek, hogy a gyerektáborokban segítsenek.
I'll let them introduce themselves first.
Most bemutatják saját magukat.
Hi, my name is Kaylee. I'm 17.
Kaylee-nek hívnak, és 17 éves vagyok.
And I have 3 brothers, and I am very glad to be here and interact with the children.
3 öcsém van, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a gyerekek között szolgálhatok.
Hi, I'm Ashley Holzgrove. I'm 18.
Ashley Holzgrove vagyok, és 18 éves vagyok.
I'm from Detroit Lakes, Minnesota, and I'm very excited to meet all of you.
Detroit Lakes-ből vagyok, Minnesota-ból, és nagyon örülök, hogy mindannyiótokkal találkozhatok.
The last time that we were here 3 years ago.
Legutóbb, mikor 3 éve itt voltunk.
I can remember many of the young people that I got to meet.
Nagyon sokatokra emlékszem a fiatalok közül, akikkel találkoztam.
And the biggest change is that now they all have little children.
A legnagyobb változás azóta, hogy mindannyiótoknak gyerekei vannak.
And so we rejoice in God's blessing towards them.
Úgyhogy dicsőítjük az Urat és az ő áldását rajtatok.
And I would like to leave a Bible verse with you.
Szeretnék megosztani veletek egy bibliai verset.
It's from Hebrews chapter 10.
Ez a zsidókhoz írt levél 10. fejezete.
Verses
24-25. 24-25. You can read in English.
Okay. It says, let us consider how to stimulate one another to love and to good deeds, not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.
I believe that Jesus is coming soon.
Én hiszem, hogy Jézus hamarosan visszatér.
And one of the reasons that I wanted to travel to Hungary again,
és az egyik oka annak, hogy újra Magyarországra jöttem,
was to encourage fellow believers here,
hogy erősítsem azokat, akik őt követik,
but also to be encouraged by the believers here.
Tehát erősítsem azokat, akik hisznek ő benne, és erősítsem azokat, akik itt élnek.
We thank you for allowing us to be here.
És köszönöm, hogy fogadtatok bennünket közöttetek.
God bless you.
Isten áldjon benneteket.
Köszönjük szépen, és áldott szolgálatot kívánok a gyülekezetben nektek. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 125-ös számú énekünk eléneklésével. Egy énekes könyv 125-ös énekét énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Filemonhoz írott levelében, a 4. verstől a 16. a következőképpen. Isten igényt állt a Filemonhoz írott levélből olvasom, a 4. verstől kezdődően így szól Isten igéje. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged minden jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíre felüdül általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, amit kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged, az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onéziuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangélium és szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ebben a világban sokszor kell szembesülnünk azzal a kérdéssel, tudnék, hogy látjuk is, meg fel is teszik ezt a kérdést, bármerre járunk, mint lelkészként nagyon sokszor, hogy miért van ennyi egyház a világban, miért szakadt ennyi felé az egyház, miért szakadnak a gyülekezetek, miért van meghasonlás a gyülekezetekben, és miért nincs egyetértés a közösségekben, még a hívő közösségekben sem. Nyilván ezt a kérdést megválaszolni rettenetesen nehéz. Ha az egyház történelmet nézzük, lehet elemezni, lehet az okokat keresni. Én magamon úgy foglaltam össze nagyon egyszerűen, hogy az az oka mindennek, hogy miközben az Isten építi az ő országát ebben a világban, az Isten szent lelke építi a földi világban az Istennek az országát, aközben ennek a világnak a bitorlója, az ördög, a sátán, Isten akaratának szembe akar tenni, keresztbe akar tenni, és szembe akar haladni vele. Tehát két hatalom között van a világ hívő társadalma, azok, akik az Istent szeretik, akik az Istennek szeretnének engedelmeskedni, és ekközött a két hatalmasság között, mint a pingpong labda pattognak. Ha ennek engednek, hol annak engednek. És ezért van ez a rengeteg feszültség, ezért van ez a szakadás, ezért vannak a békétlenségek és az áldás nélkülisége. Leghatásosabb eszköze talán az ördögnek ebben, hogy hogyan bontsa szét az Isten országát a földi létünkben, a keresztények közötti rendezetlenségből fakad. Abból fakad, hogy a keresztények hagynak rendezetlen dolgot maguk körül, hagynak rendezetlenséget egymás között, egymás felől, hagyják, hogy ez a rendezetlenség aztán feszültséget gerjesszen, és persze az ördögnek az a célja, ez lehet, hogy minél nagyobbat robbanjon, hogy minél inkább tönket tudja tenni az Isten áldott munkáját. Nagyon sok példát lehetne hozni. Egy egyház van most előttem, aki Magyarországon működik, és az Isten nagyon megáldotta az ő szolgálatukat. Rengeteg ember hitre jutott. Azok közül, akik a megkövesedett, eltradicionalizálódott gyülekezetekben, történelmegyházokban éltek, ők jöttek és valóban tiszta evangéliumot hirdettek. És az emberek füle meghallotta, hogy valóban az Isten szól. És ahol az elöregedett meg ellelkietlenedett egyházból, oda mentek hozzájuk. Sokan hitre jutottak, eleven közösségek éltek. És persze hát tetszik el az ördögnek, nem kérdés, betette a botot a bicikli küllő közé, és megakasztotta ennek az egyháznak a munkáját. És szétszakadtak. És egyik sem tudja betölteni ezt a küldetését, ami az előbb volt. Egyébként bibliai lapon állnak. Isten szeretik, Istennek akarnak engedelmeskedni. De azért, mert ott volt egy feszültség, volt egy rendezetlenség. Keresztény emberek vagy csoportok között. És ez a feszültség odáig fokozódott, hogy aztán robbant, szétfeszítette. És ezek az emberek, ez a gyülekezet, ez az egyház elveszítette az Isten áldását, persze küszködnek és harcolnak, meg van áldás az életükön ezután is, de igazából az a hatalmas nagy munka, amit az Isten rajtuk keresztül el tudott végezni, ezt megelőzően az nincs benne. Most ennek az orvosságát mutatja Pál apostol a Filemonhoz írott levélben, és ez a mai ige szakaszunk ezt próbálja megmutatni nekünk, hogy hogyan lehet ezt orvosolni. Ezért mutatja be több ember kapcsolatát most ez a mai ige számunkra. Bemutatja egyrészt Pál apostol és Filemon kapcsolatát. Pál apostol, aki írja a levelet, Filemon, akinek íródik a levél. Ahogy olvassuk az igében, látjuk, de egyébként a Szentírás más helyén is olvashatunk róla, hogy lelki testvérek, Krisztusban testvérek, újjászületett keresztény emberek, akik nem csak Krisztusban újjászületettek, hanem Jézus Krisztus szeretete ott van mindkettőjük szívében. És mert ott van Jézus Krisztus szeretete, az mindkettőjük szívében, ezért felüdítik egymást. Olyan jó olvasni, hogy Pál apostol ír erről. Egymást és másokat is felüdítenek azzal, hogy Jézus Krisztus szeretete ott van a szívünkben. Jó egymásra gondolni, jó egymás mellett lenni, jó egymással beszélni, jó egymással együtt szolgálni egy ügyben, egy szolgálatban. Aztán ott van Filemonnak és Onézimusnak a kapcsolata. Filemon és Onézimus, mint úr és rabszolga vannak ebben a történetben. Filemonnak a rabszolgája volt ez az Onézimus. Nem tudni, hogy milyen kapcsolat volt egymással. Nem tudni, hogy milyen feszültségek lehettek a rabszolga tartó és a rabszolga között. Azt tudjuk, hogy megszökött tőle. Tehát bizonyára nem volt felhőtlen a kapcsolat, hogy aztán miért? Azért, mert Onézimus egy lusta, trehány, és az urának az akaratát nem cselekvő rabszolga volt, vagy azért, mert Filemon volt lelketlen vagy szeretetlen a szolgájával kapcsolatban. Ami biztos, hogy megromlott a kapcsolatuk, ez az Onézimus megszökött Filemontól. Ott van a másik, vagy a harmadik kapcsolat, amely Pál apostol és Onézimus között jött létre. Olyan jó látni ezt, hogy Pál apostol fölvázolja ezt, hogy fogoly vagyok Krisztusban, és ebben a fogságban született újjá ez az Onézimus. Mindketten fogjuk. Pál apostol Krisztusért, Onézimus meg nyilvánvalóan azért, mert szökésben van. De ez nem akadályozta meg abban Pál apostolt, hogy Krisztus szeretete működjön benne, e felé a szökött rabszolga felé, és ez a krisztusi szeretet, ez az evangélium áthatoljon ennek a rabszolgának a szívébe. És így újjászületett, Krisztusban újjászületett testvérré lehetett a rabszolga, az Onézimus, annak a Pál apostolnak, aki sok gyülekezetet alapított és gondoz. Megváltozott testvér lett belőle, sőt, ahogy írja Pál apostol, segítség lett. Segítsége lett Pál apostolnak a fogságban. Tehát, ami Filemonnak veszteség, amit Filemon veszteségként számolhatott el, mert hogy a rabszolgája megszökött, nem dolgozik a területen, az Pál apostolnak segítségévé lett. Pál gondolhatta volna, hogy nem az ő ügye, hogy most Onézimus megszökött, és hogy milyen kapcsolata van Filemonnal. Gondolta volna azt, hogy itt van a fogságban, ő a segítségemre van, milyen jó az Isten küldte számomra, ezért én megnyugszom ebben a szituációban, ebben a helyzetben, és szépen éljük az életünket. Majd, hogyha nekik gondjuk van egymással, majd lerendezik egymás között. Vagy éppen szíthatta volna is a feszültséget Onézimusban. Onézimus, látod, az ember, aki téged sanyargatott. Kereszténynek mondja magát. Hát milyen keresztény ez? Aki sanyargott a rabszolgáját, vagy akitől el kellett szökni. Tehát szíthatta volna Pál apostol a feszültséget Onézimus felől, hogy a kapcsolat romoljon, mert az úr és a szolga feszültsége az kihathatott volna oda, hogy mindez megtörténjen, de nem. Nézzük, hogy Pál hogy intézi végül is az ügyet. Hogyan veszi kézbe Isten ügyét ennek a három embernek a kapcsolatát. Először is azt látjuk, hogy Pál apostol hálaadással van Isten felé, Filemon felől. Hálaadás van a szívében. Aztán elemzi a helyzetet Filemonnak, tehát minden részét kielemzi ennek a kapcsolatrendszernek, és aztán a harmadik pontban pedig egy szabad döntést enged Filemonnak ebben a kérdésben. Az első a hálaadás. Hálaadás Istennek a másikért. Egy nagyon széles és világos tükröt állít ide Isten elénk. Vajon mennyi hálaadás van a szívedben a testvéred miatt? És most nem a családban született testvére, a testi testvére gondolok, hanem a lelki testvérre. Milyen hálaadás van? Van-e hálaadás? A felebarát, a testvér, a szolgatás felül Istennek. Hányszor álltál oda reggel Isten elé, és mondtad azt, hogy Uram, de hálás a szívem, hogy ez a testvér ott lehet a gyülekezetben, hogy én a ilyen meg olyan szolgálatban együtt lehetek vele. Nem akarom most Tamás kipellengérezni, nem tudom erre, hogy Tamás. Mondta, hogy kéreti magát, hogy majd meg duzzog, meg mit tudom én, hogy majd mint ahogy Jónás. És nagyon sokan vagyunk itt, csak most Tamás tette erről bizonyságot. Hogy hányan kéretjük itt, és nem vagyunk háladással afelé, hogy vannak szolgatások, akikkel én mehetek az Istennek szolgálni. Olyan jó olvasni ezt, amikor Pál apostol ömleng az Isten előtt. És elmondja, hogy mit jelent számára Filemon. Sokszor beszéltünk már erről, hogy a rossz tulajdonságokat olyan jól föl tudjuk sorolni. A felebarátunk rossz tulajdonságát, a házastársunk rossz tulajdonságát, a szolgatársaink rossz tulajdonságát. De nagy Istent össze tudunk állítani ezzel kapcsolatban. És de sokszor megrekedt a beszélgetés, amikor arról volt szó, hogy akkor mondjál néhány jó dolgot. Mondjál néhány hálaadást a feleségedért, a férjedért, a gyerekedért, a szolgatásodért, a gyülekezeti tagért. Hogy milyen hálaadás van a szívedben afelől, az ember felől, akivel Isten összehozott valamilyen helyzetbe, vagy a családba, vagy pedig a szolgálatba, a gyülekezeti életbe. Könnyebb a negatívokat felsorolni. Sajnos ezt nagyon sokszor megállapítottam, hogy könnyebb kritizálni a másikat, könnyebb a másiknak a hibáit felsorolni, könnyebb a negatívumot elmondani a másikról a háta mögött, könnyebb kibeszélni, könnyebb a negatívumot elmondani az emberről, sokkal nehezebb a hálaadás, a köszönet. Sokkal nehezebb hálát adni Istennek valakiért, és köszönetet mondani valaki miatt. És meglátni azt, ami egyébként jó benne. Biztos vagyok benne, hogy Onézimus nem volt tökéletes ember, sem a megtérés előtt, sem a megtérése után. És nem volt Filemon sem tökéletes, sem a megtérés előtt, sem a megtérése után. Mégis Pál apostol mindkettőjükről úgy beszél, mint aki a szíve, Onézimuson mondja ezt, a szívemet küldöm. A legkedvesebb nekem, a teljes lényemben lévőt, akiért én hálás vagyok az Istennek, azt küldöm most vissza hozzád. De nehéz a hálaadás és a köszönet, meg a jó hír keltése. Miért? Hát azért, mert ez az óemberünkből fakad. Hát azért, mert ez a két hatalom ott van az életünkben, és hogyha nem engedjük, hogy az Isten átmossa a szívünket, gondolkodásunkat, akkor az óember fog előtörekedni, és az óember fog cselekedni, az óember fog beszélni, az óember fog irányítani. Sokan úgy gondolják, hogy a megtérés és az újjászületés egy teljes tökéletességet hoz el. Nem vagyunk perfekcionalisták, sokszor elmondtuk már. Sajnos. Megtérés után az ember életében újra visszaköszön a régi ember, a régi bűn. Sokan azt mondják, hogy nem is ért ez a megtérés semmit. Mert hát íme, látjuk az életén. Isten másképpen vizsgál. Isten azt vizsgálja, hogy valóban átadhatta-e az ember az életét, szívét, valóban vehette az Isten kegyelmét, és ebből fakadóan az új életet, és ebből fakadóan a világos látást, a tisztán látást. Hogy aztán elbukik az ember, meg aztán felállítja az Úr. Ez sajnos vele járó természetes dolog. E földi létben vagyunk. Egyikünk sem tökéletes. Nem tudunk tökéletesek lenni. Nagy baj. De jó lenne, hogyha nem lenne kísértés meg bűn. De jó lenne, hogyha a szívünk terve lehetne Istennel, és semmi sömörgőzés nem lenne az életünkben. Sajnos nem ez van. Ezért van szükség Isten kegyelmére. De Isten adja az ő kegyelmét bőségesen. Beszélgettem napokban többekkel, és mindenkinek ott volt a szívében valami a másik ellen. És mondom, hogy Isten nem ezt akarja, hogy te a másik embernek a hibáját, bűnét leplezd. Az Isten azt szeretné, hogyha a saját bűnödet, saját hibádat, az Istentől való eltávolodásodat lepleznéd le. Hogyha tükör lehetne előtted az Isten igéje, és magadat látnád benne, és nem a másikat. Sokszor beszéltek erről igehirdetők megtérésem környékén, sokszor hallottam ezt az igehirdetőktől, hogy ne a másiknak hallgasd az igét. Nem azt mondod, hogy de jó, tényleg ez most nagyon a másikra illet rá, a szomszédra, barátra. testvére, bárkira. Most ez az Isten Szentlélek nagyon megmutatta neki, reméljük meghallja. Isten sose a szomszédodnak akar mutatni, hanem számodra szeretne üzenetet küldeni, hogy meglátsd önmagadban a bukást, az esést, meglátsd önmagadban a kritikus hozzáállást, a hálaadás nélküliséget, vagy a szeretetlenséget. Mert sajnos itt van az életünkben, földi életünkben ez a folyamatos kísértés, harc, bukás, felemeltetés és továbbhaladás. Ezért fontos, hogy hálaadás legyen fele barátainkért a szívünkben, mert ez a hálaadás visz közelebb Istenhez. Amikor én hálát tudok adni Isten cselekedeteiért, akkor közeledik hozzá az én életem. Ha nincs hálaadás a szívemben, ha nincs örvendezés az Isten cselekedeteit felett a saját életemben, akkor nem közeledek Istenhez, akkor távolodok tőle, és jön az óember a kritikájával, jön az óemberem a bűnével együtt, és teszi tönkre az Isten munkáját. Olyan jó ezt tudni, hogy Isten kegyelméből vagyunk, akik vagyunk. Az Isten kegyelme az, ami megadja számunkra azt, hogy valakik lehetünk. És olyan jó azt is tudni, hogy dicsekedésünk nem lehet mással, csak az Istennel. Mert elvégezhet rajtunk keresztül az Isten nagy csodákat. Hitre vezethet általunk az Isten embereket. Segíthet olyan szolgálatot találnunk, amelyben meg tudja áldani a munkánkat. De a dicsekedésünk az csak az Úrral lehet. Aki magának veszél a dicsőséget, az távolodik Istentől. Aki megadja a dicsőítést az Úrnak, az pedig közeledik Istenhez. És az Isten meg tudja áldani világossággal, erővel, újabb felállással és tovább lendüléssel. Tehát ha dicsekedésünk van, az Úrral legyen az, a hálaadás pedig ebben erősítsen bennünket. Aztán fontos, hogy Pál apostol, miután hálát adott Filemon életéért, mivel elmondta Istennek, és valóban a szívéből fakadóan elmondta, hogy kicsoda ez a Filemon, milyen az ő kapcsolatuk, utána Filemonnak elmondja a helyzetet. Elmondja részletesen, hogy hogyan látja ő Onézimusnak és Filemonnak a helyzetét. Leírja, mint lelki vezető. Azt mondja a 8. versben, hogy megparancsolhatnám neked. Van hozzá jogod, van hozzá helyzetem. Én vagyok a lelki vezető, én vagyok a gyülekezet alapítója, én vagyok a gyülekezet lelki gondozója. Én megparancsolhatnám neked, hogy mit tegyél. De nem teszem. Aztán azt mondja, hogy magamnál tarthatnám ezt a szolgát. Megtehetném, hogy magamnál tartsam, de nem teszem. Miattad, a szeretet miatt, a háladás miatt nem teszem meg, hanem feltárom előtted a történet minden részletét, hogy megértsd. Hogy mindnyájan gazdagodjunk belőle. Hogy gazdagodjon Onézimus is, gazdagodjon Filemon is, gazdagodjak én is, mondja Pál, és gazdagodjon Istennek az országa. Mert bárhol van egy törés benne, megakad. Sem Onézimus nem gazdagszik, se Filemon, se Pál, de Isten országa is kárt szenved akkor. Fogságban született a rabszolga Onézimus. Jó látni ezt, hogy Pál apostol a börtönben sem esik kétségbe, sem kezd el magával foglalkozni, sem nem esik önsajnálatba, hanem végzi a szolgálatát, és az ott raboskodó Onézimusnak hirdeti az evangéliumot. Isten pedig megáldja munkáját, és a börtönben is működik az evangélium, és újjá születik az Onézimus, aki Filemonnak egykor haszontalan volt, egy rabszolga, akivel, bocsánat, akivel bizonyára volt baja Filemonnak. Nyilván azért szökött meg tőle. Nyilván vannak rossz emlékei Filemonnak ezzel az emberrel kapcsolatban. Lehet, hogy lázongott, vagy lázított másokat is. Mindenesetre megszökött tőle. Természetesen a rabszolgatartást nem tarthatjuk egy jó együttélési folyamatnak, vagy példának. Ez most nem azt kívánja alátámasztani, hogy a rabszolgatartó és a rabszolga kapcsolat az egy kiváló társadalmi helyzet. Abban a korban, amikor Pál apostolék éltek, sajnos volt rabszolgaság, volt rabszolgatartó és volt rabszolga, akik nem rendelkeztek magukról, akik felül az uruk rendel, de egyébként ez a példa, de egyébként ez a kép, amelyet az Úr és a szolga állít elénk Filemon és Onézimus tekintetében, ez nagyon jó példa lehet számunkra, az egy nagyon jó tükör lehet számunkra Isten és a mi kapcsolatunk tekintetében. Mert hát mi megvásárolt szolgák vagyunk az Úrnak. Mint Filemon volt a rabszolgatartó, aki megvásárolta Onézimust, az Isten megvásárolt bennünket drága áron. Jézus Krisztusnak a Golgotán kiontott vér által vásárolt meg bennünket. Mindenkit, de van egy szabadság, hogy elfogadhatjuk ezt a kapcsolatot, és utána lehetünk az Úr és a szolga kapcsolatrendszerében. És úgy, ahogy Onézimus lázongott, és tönkretette a kettő kapcsolatát, úgy sok ember tönkreteszi az Isten és a vele való kapcsolatot. Persze van megváltozás lehetősége, van újjászületés, amikor az ember megváltozik elméjében, és rendeződik ez a kapcsolat. De mindenképpen jó szembesülnünk ezzel, hogy van-e az életünkben ellenkezés, van-e a szívünkben engedetlenség, van-e az életünkben haszontalanság, Isten nem tud használni semmire. Haszontalanság, csak lézengünk, és Isten nem tud hasznos eszközévé tenni, nem tud felhasználni az országa építésében. Mindig kikerüljük, amikor az Isten használni szeretné az életünket. Melbevág ez minket, vagy el tudunk fölötte siklani. Pál most Onézimuszról így beszél, mint egykor haszontalan, most pedig a szívem, most pedig a szolgatársam. Egykor, aki haszontalan volt, most viszont a szívem és a szolgatársam, akit bátran ajánl Filemonnak a szemébe. Ilyen óriási változások állnak tehát be egy-egy ember életében, sokan érthetetlenül állnak ezek előtt a változások előtt. Sokan nem értik, hogy hogyan történhet ez meg. Sokan nem értik ennek a változásnak a lényegét. Sokan kritikusan állnak ehhez. Olyan jól látjuk Pál apostolt, hogy azt mondja, hogy ez az ember szolgatársam, szívem, aki egykor haszontalan volt, most pedig hasznos. De nem csak hasznos, hanem testvérem. Nem csak földi értelemben, hanem Krisztus megváltásában testvérem ő. De ebben a helyzetben sem erőszakolja meg Filemont Pál apostol, hanem azt mondja, hogy én eléd teszem ezt a helyzetelemzést, és döntsél szabadon. Nem szeretném, hogyha erőszak lenne a te döntésedben. Lásd meg, mi a helyzet, szabadon és őszintén döntsél. Szabad döntést enged, de mint lelki vezető a helyzetet fölvázolta előtte. Onézimus hasznos, szívem, helyetted szolgál, nem szeretném, hogy kényszerből döntsél, mert testvérő az Úr Jézus Krisztusban. És aztán mi történik Filemon és Onézimus között, az most nem ennek a napnak a témája. Ennek a napnak a témája az, hogy van egy rendezetlenség, és ebből az Isten kihozhat egy rendezettséget. És ebben a rendezettség kimunkálásában volt hasznos eszköz Pál apostol. És teszi Isten a tükröt elénk, hogy vajon ilyen hasznos eszköz lehetsz-e te az Isten országa építéséért végzett rendezésben. Tudsz-e hálát adni Istennek a fele barátodért, a testvéredért, a szolgatásodért? Tudsz-e hálát adni a melletted levőért? Tudsz-e hálát adni azért, mert az Isten olyan munkát végzett közöttünk, amelyet egyedül ő tud elvégezni, és őt illeti ezért a dicsőítés. Isten szeretne bennünket ezen az úton elindítani, nem kényszerből, hanem szabad döntésből, hogy megláthassuk, hogy ő az Úr, és mi pedig az ő szolgái, akiket meg szeretne áldani. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban egy teljes életet adtál az emberiségnek. Köszönjük, hogy ismerhetjük ezt a teljes életet. Bocsáss meg, Uram, hogy mégis sok minden szaggatja, húzza, vonja az életünket. De add meg, hogy ott legyen a hálaadás, a dicsőítés, a magasztalás, a neked való odaszánt élet, a benned való örvendezés. Bárcsak így állhatnánk, Urunk, előtted. Meglátva mindig a te jó téteményedet, a te cselekedeteidet. És nem a rosszat, nem a bűnt, és nem a kárhoztatást hoznánk a szívünkbe, meg szemünk elé. Áldj meg bennünket, Urunk, a benned való örvendezéssel, a neked való hálaadással. Köszönjük, hogy hatalmas Isten vagy, és nem hagyod egyedül a tiédet. Így állhatunk mi is most te előtted, és te benned. Magasztalással, hálaadással és dicsőítéssel. Óvj meg bennünket, Urunk, földi létünkben a kísértések közepette, hogy egykor majd eljuthassunk a te mennyei elhívásodban arra a helyre, ahol már minden leszel mindenekben, és a bűn és a halál a pokol tüzére jutott. Addig is segítsd életünket, Urunk, fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mai istentiszteletünk úrvacsorai közösségben eltöltött istentisztelet, amelyre mindenkit szeretettel hívok és várok. Minden bűnbánó szívű testvérünknek jár az úrvacsora. Nem konfirmáció, nem gyülekezeti tagság, hanem Isten felé nyitott szív kérdése az úrvacsora. Hirdetem a testvéreknek, hogy mint ahogy Tamás a bizonyságtételében is említette, meg Zsuzsa is megemlítette, hogy sok áldást kíván a jövő hétre, hogy indul a gyermekhét, hétfőtől szombatig tart a gyermekhét. Még az utolsó pillanatban, ha van valakinek természetbeni adománya, akár lekvár, vagy befőtt, vagy bármi, amit lehet használni a gyerekek étkezéséhez, azt megköszönjük, hisz önköltségi ár alatt van meghirdetve a gyerekét, hogy el tudjanak jönni azok is, akik rosszabb anyagi körülmények között élnek. Ha valakinek van ilyen zöldség, vagy bármiféle a csendes héten hasznosítható adománya, szeretettel kérjük hozzá. Zsuzsika néni, tetszik fogadni, hogyha? Igen, Pulai Zsuzsika néni. Vagy hogyha valaki nem tudja a 22-es számig elvinni, akkor ide be a ruhatárba behozhatja azt. Hirdetem a testvéreknek, hogy megjelent a két havi hírlevelünk, amely hírlevélben többek között benne van az a kis rövid figyelemfelhívó írás is, amelyet én írtam az augusztus 20-ai csendes napunkkal kapcsolatban. Idén 20 éves a gyülekezetünk, és erre a 20 évre, ennek a 20 évnek a megünneplésére szeretnénk nagy figyelmet fordítani, hogy benne legyen a szívünkben az a hálaadás, amit a mai igében is olvashattunk, hálaadás Isten munkájáért. Aki ismer olyanokat, akik megfordultak a gyülekezetünkből, de elköltöztek, vagy másfelé vették az irányukat, de szívesen eljönnének 20-ára, kérem, hogy hívják meg a testvérek őket. Legyenek a fencing csoportosok, vagy itt keresztelő, vagy esketett házaspárok, bárki, szólítsuk meg őket, hogy jönnek-e örvendezni a gyülekezetünkben együtt augusztus 20-án a csendes napunkon. Ha címeket tudnak hozni a testvérek, kérem adják le itt az irodába, vagy nekem, és akkor megpróbálunk egy levelet küldeni számukra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a csendes nap alkalmából, vagy a 20. évforduló alkalmából készítettünk gyülekezeti pólókat, akik szeretnének ebből vásárolni, Isten tisztelet végén is már megtehetik, megnézhetik, illetve hát augusztus 20-án a csendes napon is itt lesznek, és egyéb alkalmakkor is. De aki szeretné megnézni, vagy esetleg már vásárolni belőle, mert hogy ragaszkodik egy színhez, hogy az legyen még, az akkor megteheti az Isten tisztelet végén. A feleségemet keresik ott a kettes teremben, ott lehet esetleg még azt megnézni. Hirdetem a testvéreknek, tehát, hogy a gyerekhét jövő héten lesz, ifjúsági hét pedig július 16-ától Pilis Csabán. Kis Máté az, aki gyűjti a népsort, természetesen nekem is lehet jelezni, hogy kik szeretnének részt venni ezen az ifjúsági héten, de Máté a szervezője. Nemzetközi ifjúsági csoport jön, mint ahogy tavaly is jöttek, július 18-ától kezdődően, többféle színes program a Görögszálláson, és Nyíregyházán is lesznek szolgálatok. Akik részt szeretnének ebben venni, kérem, hogy keressenek, és azt is kérem, hogy imádkozzanak ezekért az alkalmakért a testvérek. Az imádságlevél, amely imádságlista, amely itt van a hírlevelünkben, a bulletinban, legyen a testvérek előtt. Ezt még egészítsük ki azzal, Szélbúcsú testvéremmel beszéltem telefonon, és mondtam, hogy sajnos egy rossz diagnózisa van, egy vastagbél daganattal fogják műteni kedden. Hordozzák a testvérek imádságba, bizonyára többen ismerik Búcsú testvért, a kispesti gyülekezetnek a lelkésze, és az eddigi hasonló szív problémái, mint ami nekem is voltak, mellett most jött a daganatos betegség az életébe. Imádkozunk azért, hogy legyen sok ereje, legyen hálaadás a szívében, és az orvosoknak meg bölcsességet ahhoz, hogy jól tudjanak dönteni, és jól tudjanak munkálkodni az ő szakmájukban. Legyenek ezek előttünk, és hálaadással álljunk az Úr előtt mindenkor. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsorára készülve énekeljük a 171-es számú énekünket. 171-es számú énekünk. az Ekély énekes könyvből. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az akaratomat cselekedik. Jézus Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnemet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűnvészségéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen ez a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 257-es éneket énekeljük majd az úrvacsorai liturgia gyanánt, 257-es ének az evangélikus ekénekes könyvünkből. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. és újongó énekkel hirdetjük Szent Neve dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldelmes szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent test és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, gyertek innen minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek!
Szent testvérek, tartson meg titeket az igaz hitben, menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus által. Thank you.
A mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Szent testvére, tartsa meg titeket az igazság. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.